Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 328. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 328. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjjetek Krisztust dicsérni. Elfoglalva helyünket, a 135. Zsoltárunk első három versét énekelve folytassuk Istenünk dicséretét. A 135. Zsoltárunk három versét énekeljük: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a heidelbergi K.T. 6. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Korompai Gábor presbiteri jegyző testvérünk olvassa közöttünk, és ezek a kérdések és feleletek az ember megváltásáról vallott hittételeinkhez kapcsolódnak.
Miért kell valóságos és igaz embernek lennie? Mármint a szabadítónak? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette. Márpedig, aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer s mind valóságos Istennek is lennie? Azért, hogy Isten voltának hatalmával Isten haragjának súlyát az ő ember voltában elhordozhassa, és számunkra az igazságot, megigazulást és az életet megszerezhesse és visszaadhassa. Kicsoda az a közben járó, aki valóságos Isten és egyszer s mind valóságos igaz ember is? A mi Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra, megigazulásunkra adatott nekünk. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, melyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd a pátriárkák és proféták által hirdettetett, és az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített.
Hallgassuk a továbbiakban hasonló figyelemmel Isten igéjét, amelyet Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a levél 4. fejezetéből olvasunk, tehát a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetéből, a 12. verstől a 16. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, és hallgatóidat is. Isten áldása legyen az ő igéjét hallgató gyülekezeten rajtunk, és adja, hogy megérthessük hozzánk való személyes útmutatását. Gyertek, testvérek, csendesedjünk el, és könyörögjünk ezért. Mennyei édesatyánk, ha ránk tekintesz, ma sem látsz egyebet bűnös embereknél, akikre csak jogos haragod áradhat. Ezért úgy jövünk eléd, hogy a te fiad az Úr Jézus Krisztus nevében könyörgünk te hozzád, és ő érette kérjük a te kegyelmességedet és irgalmasságodat. Köszönjük, hogy elküldted őt a mi világunkba, és köszönjük, hogy tieid bűnének büntetését rajta büntetted meg, hogy nekünk megkegyelmezhessél, hogy nekünk örök életünk lehessen, hogy mi hozzád mehessünk, és mindenkor veled lehessünk. Köszönjük ezt a szeretetet és irgalmat, és köszönjük, hogy mindenről te igédben kijelentést adtál. Köszönjük, hogy nem kell tudatlanságban leélni életünket, és aztán majd az örök kárhozatban síránkoznunk és keseregnünk, mert te szóltál, és újból szólsz, intesz, figyelmeztetsz és bátorítasz bennünket arra, hogy a te fiad által, az Úr Jézus Krisztus által jöjjünk te hozzád. Így szeretnénk tehát most is jönni, és így is jövünk a te színed elé, és kérjük a te irgalmadat és kegyelmedet. Kérjük azt a szót, amely nem csak elítél, hanem meg is vigasztal, meg is bátorít, felemel, meggyógyít. Légy így irgalommal hozzánk, ő érette. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, maradj közöttünk, és a te igéd által ragyogj föl előttünk és bennünk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 154. dicséretünk éneklésével készüljünk. 154. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Testvérek. Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a levél 4. fejezetéből, a 13. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap már foglalkoztunk a Timóteushoz írt első levél eme szakaszával és verseivel, és akkor elmondtuk azt, hogy Pál apostol az ő fiatal munkatársának, hitharcos társának, Timóteusnak írja ezt a levelet, aki az efézusi gyülekezet vezetésével volt abban az időben megbízva, és igencsak bátorítani kellett őt, egyfelől azért, mert fiatal ember létére egy nagy szolgálat adatott neki, és kevésbé volt kitaposott az ő ösvénye az egyházban, mint ahogyan azt ma egy felépülő gyülekezetben esetleg az emberek megszokták és megszoktuk. Ugyanakkor Pál apostol az ő fiatal munkatársát óvni is akarta attól, hogy különböző kísértésekben, amelyek őt érték, el ne vesszen és el ne bukjon. Ezért is hallottunk az elmúlt vasárnap arról, hogy az apostol azt mondja neki, hogy légy példája a hívőknek. Akarjál egy minta példány lenni a hívők között, hogy láthassák, milyen is az a hívő élet, és akarj egy minta hívő lenni a világ előtt is. Hogy lássák az emberek, mit jelent a Krisztus követő emberek élete. De Pál apostol folytatja a buzdítást, és a második buzdítás és intés, amit elmond az apostolnak, ez a mondat, amit olvastunk innen a 13. versből, amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Amíg megérkezem, az nem azt jelenti, hogy utána már erre nem lesz szükség, hanem azt jelzi az apostol, hogy amikor majd odaérkezem, akkor segíteni foglak téged ebben. Addig bizony magadnak kell ezt megtenned. És azt mondja ennek a fiatal embernek, hogy legyen gondod. Legyen gondod. Mit is jelent ez a legyen gondod? Azt jelenti, más szóval így szokták fordítani, hogy ügyelj arra, viselj gondot valamire. Magyarán egy gondnokságot bíz az apostol Timóteusra. Gondoskodjál valamiről. Ez azt feltételezi, hogy van a gondoskodásnak valamiféle tárgya, amiről gondoskodni kell. Általában a gondoskodás, a gondviselés, a ügyelet, a felügyelet mutathat önmagunkra is, majd hallani fogunk erről még, mutathat másokra, mutathat valami ügyre, mutathat egy tárgyra. De ez a szó, hogy legyen gondod, ügyelj valamire, feltételez egy lelkületet is. Azt is mondja az apostol, hogy tulajdonképpen felelős vagy. Felelősség teljesen viszonyuljál valamihez, amiről majd mindjárt szó lesz. Azt gondolom, hogy jó ezt tisztázni, amikor az apostol azt mondja, hogy Timóteus, neked gondot kell legyen, ugye így mondja, hogy az ige, az írás felolvasására, az ige hirdetése és a tanításra. Nem viszonyulhatsz akárhogy ezekhez a dolgokhoz. A te ügyeleted az irányul az írásra, az ige hirdetésre, a tanításra, és arra bátorítalak téged, hogy ezt végezd felelősséggel, felelősség teljesen. Hogy jobban értsük ennek a súlyát, amit itt az apostol elmond, hadd hangsúlyozzam, hogy ez a legyen gondod, ez nem egyenlő azzal a gondolkozással, amikor az emberek úgy gondolkoznak, hogy majd lesz valahogy. Majd lesz valahogy. Az nem gondoskodás, hogy majd lesz valahogy. Az azt jelenti, hogy hát ami szembe jön velem, azzal majd foglalkozom. Nem egyenlő ez a gondoskodás azzal, hogy valami könnyen jött, könnyen ment. Ez nem erre utal, hogy hát ami jött, azt ragad meg, aztán, ha elveszted, az se baj. Nem egyenlő azzal sem, hogy Timóteus, élj a mának. Használd ki a ma adta lehetőségeket, és ne foglalkozzál semmi más egyébbel. Egyfajta viselkedést, gondolkozás módot akar az apostol a fiatal munkatárs szívére helyezni, amit így lehetne összefoglalni, hogy figyelem teljes felelősséggel vezesd a gyülekezetet, az ige, a tanítás, az írás dolgában. Nagyon fontos, hogy az apostol ezt oda helyezi Timóteus szívére, aki a gyülekezet egyik vezetője volt ott Efézusban. Ha már értjük, hogy az apostol most hangsúlyozza ezt a felelősséget, ezt az odafigyelést, akkor érdemes azzal foglalkoznunk, hogy mire kell odafigyelnie ennek a fiatal embernek. Azt mondja legelőször is, hogy az írás felolvasására, az ige hirdetésére és a tanításra. Összefüggő dolgok ezek, egymástól nem lehet élesen elválasztani. Az apostol többszörösen kifejezi ugyanazt a dolgot azért, hogy erősítse Timóteust, hogy ez a tárgya a te gondoskodásodnak, amire ügyelned kell. A gyülekezet nem maradhat az írás felolvasása, ige hirdetés és tanítás nélkül. Testvérek, ez egy roppant fontos dolog, amiről az egyház újból meg újból hajlamos elfelejtkezni, és úgy látszik már az első időszakban, az első évszázadban is bátorítani kellett az ige hirdetőket, a gyülekezet előjáróit arra, hogy mire legyen gondjuk. Az Efézusban levő gyülekezet jobbára pogányokból összeálló gyülekezet volt. Nyilván sokféle kihívás érte őket, sokféle elvárás feszült belül is, meg kívülről is a gyülekezet felé, és az apostol most arról beszél, amire Timóteusnak gondja kell, hogy legyen. Ez pedig egy végtelen egyszerű, egyirányú dolog, ez az írás felolvasása, az igehirdetés, a tanítás. Jó azt újra meg újra tisztáznunk, testvérek, hogy mi is az írás, mi is az igehirdetés, mi is a keresztény tanítás. Hát majd lesz konfirmáció, amikor fogunk erről részletesebben is hallani a konfirmandus testvéreinktől, de olyasmit szoktak elmondani közöttünk, ami remélem, hogy mindannyiunk szívébe oda van egyébként írva, hogy az írás, amiről itt az apostol beszél, az Isten kijelentését jelenti. Isten önközlését. Isten a Szentírásban, az ő igéjében beszél nekünk elsőrenden önmagáról, és másodrenden beszél nekünk rólunk, magunkról, emberekről. A reformáció különösképpen is és újra kihangsúlyozta azt, amiről itt Pál apostol is beszél, hogy ami Istenről tudható, amit Isten számunkra, emberek számára önmagáról el akart árulni és el akart mondani, az mind az ígében található. De erősíthetem és mondhatom ezt úgy is, hogy ami Istenről tudható, az csak az írásban van számunkra elrejtve, de úgy elrejtve, hogy egyúttal ki is jelentve. Istennel kapcsolatosan egyetlen hiteles forrást ismerünk, ez pedig nem más, mint a Szentírás. Az egyház sokszor esett és esik abba a tévhitbe, hogy Istenről máshonnan is szerezhető hiteles információ. Ilyen a hagyomány, amit bizonyos időszakokban szent hagyománynak is neveztek az egyház történetében. Emberi képzelgések, filozófiák, amelyek megpróbálják megfogalmazni, elmondani azt, hogy kicsoda Isten. Sokan úgy gondolják, hogy ilyen lehetőség a természettudomány, amely megmutatja nekünk azt, hogy kicsoda Isten. De testvérek, hisszük és valljuk, mi, akik a reformáció elveinek követői vagyunk, különösképpen is, hogy az egyetlen hiteles forrás Istenről az, amit ő mondott el nekünk önmagáról. A mi nyelvünkön, a mi értelmünk szerint jelentette ki a legtöbbet, a legfontosabbat önmagáról. Nincs semmi, ami ezt felülírhatja, sem hagyomány, sem filozófia, sem képzelgés, sem egyéni kijelentés, amikor valaki azt mondja, hát én Istenről ezt vettem, azt vettem, Isten nekem ezt mondta, sem a tudomány nem írja számunkra felül azt, amit Isten az ő igéjében kijelentett. Nem érnek többet ezek számunkra annál, mint amit Isten az írás formájában elénk tett. Azonban röviden hadd szóljak arról is, hogy a kijelentésnek, amit Isten adott önmagáról, különböző formáiról beszélünk, és ezt azért jó, ha nagyon egyszerűen, de mindannyian mégis tudomásul vesszük. Beszél nekünk a kijelentés, az ige formájáról úgy a Szentírás, mint a testélet igéről, a megtestesült igéről. Azt mondja nekünk János, hogy az ige testté lett, és ekkor János Jézus Krisztusról beszél. A testélet ige, a megtestesült ige, az Isten világának megfoghatósága számunkra Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Azt mondja a Szentírás, hogy nincs és nem is lesz nagyobb ige kijelentés számunkra Istentől Jézus Krisztusnál. Jézus Krisztust nem lehet felülírni. Az ige, a kijelentés benne megtestesült. Ő az, aki tökéletesen hozta, mutatta, elbeszélte nekünk az Isten világát. Ezen túl beszélünk az írott kijelentésről, az írott igéről, amit a Szentírás takar, ami a Szentírás maga. Ez Isten írott igéje. Ez is úgy adatott nekünk, hogy Isten különböző korokban, ember társainkon keresztül elmondta, kijelentette az ő beszédét, akik ezt lejegyezték számunkra. Ezek az emberek nem robotok voltak, nem írógépek voltak, hanem olyan megkülönböztetett hívő emberek voltak, akiket Isten alkalmassá tett arra, hogy általuk, azáltal a helyzet, történelmi helyzet, személyes helyzet által, amiben ők éppen benne voltak, kijelentést adjon. Ezek az emberek tudták, hogy Isten szól rajtuk keresztül, de nem láttak előre a történelembe, és azt nyilván nem tudhatták, hogy mi ezeket az írásokat évezredekkel később a kezünkbe vesszük, és gyönyörködünk azokban, azok által Istenben. Hisszük, hogy Istennek ez a munkája lezáratott. Méghozzá Jézus Krisztussal záratott le, róla tettek bizonyságot az evangélisták, az apostolok az írásaikban, és azóta Isten nem beszél ilyen formán a világgal. Tehát Istennek nincsen új kijelentése. Ezt megértették a mi keresztjén őseink az első évszázadokban, és éppen ezért le is zárták a Szentírást. A Szentírásnak van 66 könyve, és a legutolsó is elég régen íratott. Bárki gondolhatná, hogy illő volna most már hozzátenni 2000 év egyház történetéből valamit. De nem teszünk hozzá semmit, mert hisszük azt, amit eleink is hittek, hogy a kijelentés, Istennek a kijelentése Jézus Krisztussal lezáratott. Az Ószövetség előre mutat Jézusra, a testé lett ígére, az Új Szövetség minden írása pedig visszamutat erre a Jézusra, a testé lett ígére. És nem kell, és nincs is több kijelentés, ami másfelé vezetne bennünket, vagy esetleg többet mondana el nekünk Isten világáról. De beszélünk a reformáció nyomán nem csak a testé lett ígéről Jézusról, nem csak az írott ígéről, a Szentírásról, hanem különösképpen is a reformáció kapcsán hangsúlyt kapott a hirdetett ige. A hirdetett ige. Isten igéjének hirdetése, Isten beszéde, Isten igéje. Olvashatjuk a második helvét hitvallásban. Ez alatt a prédikációt értették a mi eleink, és ott a reformáció idején újra hangsúlyt tettek erre, hogy prédikálni kell, hirdetni kell az Isten igéjét. Nem találtak ki semmi újat, pusztán oda nyúltak vissza azokhoz az igékhez, amikről Pál apostol is beszél. Mert mit mondott Pál apostol Timóteusnak? Azt mondta Timóteusnak, hogy legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy ez a te felelősséged. Timóteus, gondosan ügyelj, és felelősség teljes figyelemmel legyél az ige, az írott ige felolvasására, a testélet ige, Jézus Krisztus hirdetésére, a vele kapcsolatos dolgok tanítására. Ez a levél személyesen Timóteusnak szól, de olvassa ezt az egész gyülekezet. Értenie kell Timóteusnak és a gyülekezetnek is az apostol útmutatásának a lényegét. És ez oda mutat, hogy az apostol azt mondja, Timóteus, ez a te dolgod, ez a te felelősséged a gyülekezetben. Te ennek a gyülekezetnek az ige hirdetője vagy. És ez az a szolgálat és felelősség, amire neked gondosan ügyelned kell. Sokféle elvárás feszült Timóteus felé is. Sokféle gondolat volt arról, hogy mi mindent lehetne még ebben a gyülekezetben és a hozzá kapcsolódó gyülekezetekben, hiszen úgy feltételezzük, hogy több gyülekezet is tartozott Timóteus szolgálati területéhez, de az apostol most azt mondja, hogy a sok elvárás között, Timóteus, el ne felejtsed a legfontosabbat, hogy te gondosan ügyelj és felelősségteljes figyelemmel kísérjed az ige olvasását, hirdetését és tanítását. De nem csak Timóteusnak szól lesz, hanem a gyülekezetnek is. Hogy a gyülekezet értse meg, hogy Timóteus mint vezető azért adatott a gyülekezet elé, hogy az ige világában vezesse őket. Arról beszél az apostol, hogy a gyülekezet, miközben talán sokféle elvárást támaszt Timóteussal szemben, ne felejtkezzen a legfontosabbról, hogy Timóteusnak egy dolga van a gyülekezetben, ez pedig az ige hirdetése, olvasása, tanítása. Ez a dolga Timóteusnak. És a gyülekezet miközben talán arra gondol, hogy Timóteus csinálhatná ezt is, csinálhatná azt is, ne felejtkezzen erről, hogy nem, Timóteusnak ez a dolga. Ez a dolga a gyülekezetben. Azt gondolom, testvérek, hogy nagyon tanulságos, amiről Pál apostol tanítja, amire biztatja Timóteus testvérét, úgy Timóteus számára, mint a gyülekezet számára. Azt gondolom, hogy az igéhez, az igéről való gondolkozásunkhoz adalékként még hozzá kell azt tennünk, testvérek, hogy miért is olyan fontos dolog ez. Hogy Timóteus ne keveredjen bele más ügyekbe, hanem hirdesse az igét, tanítsa, olvassa föl. És miért olyan fontos dolog az ige, hogy a gyülekezet ne támaszon más elvárásokat Timóteussal szembe, csak azt, hogy az igét prédikálja, tanítsa, olvassa föl előttük. Azért, testvérek, mert az ige Isten kezében eszköz. Isten kezében eszköz. Pál apostol egy másik levelében, a római levél első fejezetében, a 16. és a 17. versben azt mondja a római gyülekezetnek, hogy ő nem szégyelli az evangéliumot, nem szégyelli az igét. Az ő élete ezzel van tele. Úgy mondja tulajdonképpen Pál apostol, hogy az én életem erre van rá fókuszálva. Én az igéről beszélek, az igét tanítom, az igét hirdetem, másról nem akarok tudni. Ez az én dolgom ebben a világban. Nem szégyellem az evangéliumot, és elmondja, hogy miért ilyen együgyű ember ő. Azt mondja, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Magyarán arról beszél az apostol, hogy ő hiszi, hogy az evangélium, az ige, aminek ő a szolgája, amit ő hirdet és tanít, és amivel kapcsolatosan ő olyan együgyű, szóval az ige az nem más, mint Istennek az üdvözítő hatalma és ereje. Zsidók és görögök számára egyaránt. Az az eszköz, az az út, amelyen Isten az ő igazságát kinyilatkoztatja nekünk embereknek. És az igazság az, hogy mi bűnösök vagyunk. Az igazság az, hogy megváltásra van szükségünk, ahogy itt halljuk a KT-ból, a most fölolvasott részekből és kérdésekből és feleletekből is. És ez nem más, mint Jézus Krisztus. És tudnunk kell az igazságot, hogy Isten csak Jézus Krisztusért kegyelmez nekünk meg bűnösöknek. Azt mondja az apostol, mindez Isten igéjében van számunkra kijelentve. Én nem szégyellem az evangéliumot. Nem bánom, ha azt mondják rám, együgyű, bigott ember, mert hiszek abban, hogy ez Isten eszköze. Azt is mondja később ebben a levélben az apostol a 17. fejezetben, a Róma 10:17-ben, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Azt mondja, amikor hirdetjük az igét, akkor az addig süket fülekben Isten hallást támaszt, az emberek meghallják az igazságot, és az igazság meghallása által Isten hitet szül és adományoz az ő szívükbe. Bizalmat szül Isten az ő szívükbe. Hallaniuk kell az embereknek Isten beszédét ahhoz, hogy ők Istenhez Jézus Krisztus által eljussanak. Kedves testvérek, ezért beszél Timóteusnak Pál apostol arról, hogy ott Efézusban, a környező gyülekezetekben Timóteus, gondosan ügyelj arra, hogy az Isten igéje megszólaljon. Olvasd az írásokat, hirdesd az igét, tanítsad mindazokat, amiket Isten nekünk kijelentett. Ha tehát akkor ott az első század vége felé Timóteusnak ennyire fontos ezt tudnia, és ennyire fontos ezt tudnia az ő hallgatóságának, a gyülekezetnek is, akkor mennyivel inkább nekünk, testvérek, mennyivel inkább fontos nekünk, hogy helyes viszonyunk legyen Isten igéjéhez. Mert ha nem helyes a mi viszonyunk Isten igéjéhez, akár úgy, mint akik hirdetjük, olvassuk, tanítjuk, akár úgy, mint akik hallgatjuk, akkor ennek mindig lelki deformáció a következménye. Sokan úgy gondolják, hogy a kereszténység lényeg az, hogy elmegyünk a templomba. Testvérek, az, hogy eljövünk a templomba, az még semmi. Az még semmi. Hadd ábrándítsak ki mindenkit. Mert Isten nem ezt fogja kérdezni soha senkitől, sem itt a földi életünkbe, sem az örök ítéletbe, hogy te elmentél-e a templomba. Hogy fizikailag beültél-e egy templomba. Hogy időnként bementél-e egy templomba mondani egy imát. A döntő kérdés az igéhez való viszony. Mert el lehet jönni a templomba, aztán el lehet aludni. És akkor nincs viszonyunk az igével. El lehet jönni a templomba, lehet gyönyörködni az egyszerű, de szép építészetben, el lehet jönni a templomba, lehet ábrándozni a múlt hétről, a jövő hétről, a vasárnapi ebédről. El lehet jönni a templomba, próbálva kikecmeregni a szombat esti és éjszakai dolgokból. Sok mindent lehet a templomba csinálni, testvérek, de a templom a keresztény hitgyakorlatban az a hely, ahol Isten igéje megszólal. Ahol annak, aki föláll a szószékre, az a dolga, hogy hirdesse, tanítsa, felolvassa az írást. Aki pedig odajön, annak legfontosabb dolga, hogy akarja meghallani, megérteni Isten igéjét, Isten igazságát. Lássunk egy kicsit tovább annál, hogy fizikailag eljövünk. Fontos nekünk az igéhez való helyes viszonyunk. De olyan csodálatos dolog az, hogy amíg Timóteus idejében, és aztán sokáig, sok száz éven keresztül az egyház életében valóban csak a keresztény közösség, a gyülekezet lehetett annak a helye, hogy valaki az igével találkozzon, szóval olyan csodálatos dolog az, hogy Isten igéje ma ott lehet velünk mindig. Ott van Isten igéje a mi háztartásainkban, mert lefordították a Bibliát magyar nyelvre, ami eleink, és a könyvkiadás is eljutott egy olyan szintre, hogy ott lehet velünk az ige. Ott van a televízióban az ige, ott lehet a rádióban az ige. Mindez nem váltja ki, nem helyettesíti a gyülekezetet, de az ige ma sokféleképpen lehet a mi életünknek a része. És kell is, hogy része legyen a mi életünknek. Fontos, ha a gyülekezetben fontos, hogy az ige álljon a középpontban, akkor fontos ez a mi magánéletünkben is. Mert ha nem helyes az igéhez való viszonyunk, akkor lelki deformációk lépnek föl a mi életünkbe. Mondok néhányat a testvéreknek. Vannak alultáplált emberek. Alultáplált emberek. Lelkileg alultáplált emberek. Ez alatt azt értjük, hogy ennék fogyasztanák, bevennék ők az igét, de hát nem kapják. De hát nem kapják. Az egyházban, amikor az ige hirdetés meggyengül, akkor mindig jön következményeként az alultáplált hívők sora. Én sokfelé járok az országban, sokfelé vannak ismerőseim, és én mindig nagyon szomorú vagyok, amikor alultáplált hívőkkel találkozom. Akik elmondják nekem azt, hogy hát vennénk mi, szomjazzuk mi az igét, csak nem jön. Nincs Isten tisztelet? De van Isten tisztelet, csak nem jön. Van ott mindenről szó, tiszteltes úr, csak nem jön az ige. Nem jön a lelki táplálék. Hát az ilyen alultáplált emberek egy része olyan, hogy előbb-utóbb a lelki éhség viszi őket abba az irányba, ahol lelki eledelt sejtenek. Hát itt Budapesten ezért olyan vegyesek sokszor a mi gyülekezeteink, hogy néhányan átjönnek 5-6 kerületen is, csak azért, hogy akár itt lehessenek, vagy akár máshol lehessenek. Szomorú erről szólni, de nézzünk szembe ezzel. Van lelki alultápláltság. Amikor valaki szeretné kapni, csak nem jön, nem érkezik. De van olyan lelki deformáció is, mint a bulimia, testvérek. Amikor valaki olykor lelkiismereti okokból hirtelen nekilendül, habzsolja az igét, de aztán rájön arra, hogy hoppá, ez azért, ha ez ilyen komoly dolog, akkor még sincs rá szükség, és megválik az igétől. Jaj, de sokan vannak így, akik egyszer csak megrettennek, mert beütött egy haláleset, meghalt valaki, akinek szerintünk még élnie kellene, na gyorsan beszaladunk a gyülekezetbe, hallgatjuk az igét, de aztán, amikor elmegyünk, akkor azt mondjuk, na nem kell ez. Nem kell ez nekem. Sokan vannak ilyenek is, akik habzsolnak, mit ne mondjak, zabálják az igét, egyszer, kétszer, párszor, aztán utána kihányják az igét, azt mondják, semmi szükségem nincs rá. Elmúlik egy-két nap, meggyőzik magukat arról, hogy hát ez az élet rendje, nem olyan nagy tragédia, mi élünk, ez a lényeg, na Istenre már nincs is szükség. Jézus Krisztusra igére már nincs is szükség. És vannak olyanok is, testvérek, akik fogyókúrázók, akik úgy gondolják, hogy az igére szükség van, de azért csak mértékkel. Nem kell azt annyira komolyan venni. Hányszor is voltam mostan templomban? Ó, már 3-szor voltam, el ne hízzak már. Kicsit most szüneteltethetjük a templomba menetelt. Nem kell a hitet annyira komolyan venni, hogy én minden nap kinyissam a Bibliámat. Elég azt hétvégén kinyitni. Nem kell olyan gyakran imádkozni, az csak a nagyon vallásosak teszik. Vannak olyanok, akik maguktól, noha tudják, hogy táplálkozniuk kellene, visszatartják a lelki eledelt. Visszatartják a lelki, és azt mondják, nem kell. Mindezek, testvérek, a lelki életben deformációk. Ezek nem a helyes lelki életnek és az igéhez való helyes viszonynak az ismérvei. Ugyanúgy, mint az sem, amikor valaki lelkileg túltáplált. Vannak ilyenek, akik mindig habzsolni akarnak, akiknek mindig kell valami új, akiknek soha semmi nem elég, mindig csak esznek. Tudjátok, hogy a túltápláltság azt jelenti, hogy a szervezetnek nincs már rá szüksége, de az ember még mindig nyomja befelé. Nem azért, mert éhes vagyok, hanem azért, mert hozzászoktam ahhoz, hogy jár a szám, nyelek, aztán ennek is megvannak a maga következményei. Van ilyen is. Van ilyen típusú lelki ember, aki futkos egyik helyről a másikra, mindig csak fogyasztani akar. Olykor finnyáskodik is, na ezt már hallottam, ilyet már ettem. A legnagyobb baj ezzel az, hogy nem lesz belőle élet. Az ilyen ember hívő élete csak a evésről szól. Csak arról, hogy falom az igét, és nem szól arról, hogy ebből legyen valami élet. Legyen belőle valami cselekedet. Legyen belőle valami példaadás. Nem, csak arról szól, hogy mindig vegyek valamit. Olykor, bocsássatok meg, szent, szép dolognak tűnik, de olykor ilyen az is, amikor munka közben hallgatunk egy ige hirdetést. Beszéltem én már nektek erről, de hadd mondjam el újra, hogy szép dolognak tűnik ez, hogy valaki még főzés közben, takarítás közben is ige hirdetést hallgat, de hát azért az ige hirdetés egy szent dolog. Az nem olyan, mint Vivaldi 4 évszakja. Amit ott bekapcsolok, aztán jobban esik rá a takarítás. Az ige hirdetés, ahogy elmondtuk, az Isten igéje. Testvérek, annak adjuk meg a méltóságát. Adjuk meg azt a méltóságot, hogyha az igével foglalkozunk, akkor félreteszünk mást. Félretesszük a söprűt, a kloffolót, félretesszük azt, ami a kezünkben van, a telefont, kikapcsoljuk a tévét, a rádiót, és akkor Istenre figyelünk. Megadjuk neki a tiszteletet. Mert az ott Isten igéje. Akkor is, hogyha 5 évvel ezelőtt hangzott el egy másik gyülekezetben, vagy akárhol. Hát ott valaki kérte az Isten lelkének vezetését. Valaki fölállt a szószékre, valaki elmondta azt, amit Isten rábízott. Attól még az Isten igéje. És azért ti is furcsállanátok, nem? Ha itt most éppen csipetkét szaggatnánk, vagy kötögetnénk a padokba, hát azért mégis azt mondanánk, nem, hogy hát testvérek, hát az igére figyelünk. Hát azért jöttünk. Isten nem akarja azt sem, hogy mi lelkileg túltápláltak legyünk. Akik mindig csak habzsolnak, esznek, fogyasztanak, de nem válik életté az bennük, amit lenyeltek és elfogyasztottak. Jó ez arra, amikor valaki nem tud eljönni, és betegen fekszik otthon, és akkor bekapcsolja és meghallgatja. Félreértés ne essék. Jó ez arra. Jó ez arra, ha valaki hétközben bír annyi szabadidővel, hogy leüljön, és figyelmesen meghallgassa. De aláfestésnek ne használjuk az ige hirdetést, testvérek. Ne használjuk utazás aláfestésnek, meg ennek, meg annak, ami bennünket, városi embereket talán különösképpen is fenyeget. Nos, ezért fontos az igéhez való viszonyunk, hogy ne legyenek az életünkben deformációk. Isten ettől óvni akar bennünket, és ahogyan óvta Pál apostolon keresztül Timóteust, úgy most figyelmeztet bennünket is. Azt mondja, felelősök vagyunk. Olvassuk Isten igéjét, ismerjük meg az ő igazságait. Hallgassuk és hirdessük Isten igéjét. Tanuljuk és tanítsuk másoknak is. Ez a második figyelmeztetés, vagy inkább így mondom, bátorítás Timóteus felé, és Isten így ad most nekünk is programot, miután fölhívta a figyelmünket arra, hogy legyünk példaértékű hívő emberek, most azt mondja, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Adja meg Isten, hogy ezt megtehessen mindig közöttetek, így, ahogy az apostol mondja, és adja Isten, hogy ti is megtehessétek velem együtt úgy, ahogy ezt tanultuk és hallottuk. Amen. Kedves testvérek, jertek fennállva, a 751. dicséretünket énekeljük. Ez a dicséretünk a Barna énekeskönyvünkben található. A 751. dicséretünket mind az 5 versével. Jézus Krisztus mesterünk, mint ígérted, légy velünk.
Bárhova hív a munka, a gyárdás, hátra készséget. Új erőt te adj nekünk, hadd áldjon, áldjon életünk. Milyen körök oltalmad, szereteted irgalmad, új reggel, új kegyelem az kísér, kísér szüntelen. Útra valunk békesség, megszerezted réges rég, árassza tett és beszéd a békét, békét szerteszét. Vezess minket, hű Úrunk, veled útnak indulunk, téged áld szolgálatunk és minden, minden új napunk.
Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, életünk legjobb és legnagyobb hatással bíró eseménye, amikor meghalljuk végre a te ígédet, a te beszédedet, a te igazságaidat. Hiszen ez képes megváltoztatni a mi életfelfogásunkat, életutunkat. A te igéd elvezet bennünket a te igazságaidra, és megérthetjük azt, hogy több az élet annál, mint amit látunk és tapasztalunk. És köszönjük, hogy a te igéd fölfedi előttünk azt, hogyha nem hiszünk a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, abban, amit ő általa elvégeztél és ő általa kijelentettél, akkor menthetetlenül elveszünk és elkárhozunk, de ő érette örök életünk van. Köszönöm és köszönjük neked, hogy hallhattuk ezt az igét valamikor. Köszönjük neked, hogyha hallhatjuk ezt az igét, és köszönjük, ha hirdethetjük ezt az igét. Kérünk is téged arra, hogy sokféle gondunk között, amellyel sok mindenre ügyelünk és figyelünk, el ne sikkadjon és el ne vesszen. Hogy gondunk legyen a te igédre, a hirdetésére, olvasására, tanítására, a tanulásra és a hallgatásra. Könyörülj meg rajtunk, olyan sok mindenben elveszünk, olyan sokféle elvárásunk van az élettől, egymástól, másoktól, önmagunktól. Könyörülj rajtunk, hogy leginkább értsük azt, hogy te reád van szükségünk, és te így tetted magad elérhetővé számunkra. Köszönjük neked azt, hogy az ige hirdetés körül lehetünk együtt. Köszönjük te neked titkaidat, amelyeket nem csak kijelentettél, hanem meg is fejtesz előttünk. És köszönjük a te teremtő munkádat, amellyel rendet teszel a mi életünkbe, amellyel újjá teremtesz, újjá szülsz bennünket, amellyel bátorítasz, vagy olykor éppen visszatartasz bennünket bajtól és veszedelemtől. Könyörülj rajtunk, hogy helyes viszonyunk legyen veled, helyes viszonyunk legyen az igével, használjuk azt arra, amire való. És tégy bennünket végül együgyű emberekké, akiknek minden porcikája, értelme, szíve, lelke a te igédre rezdül. Hadd neveljük a te igéd szerint gyermekeidet, hadd hordozzuk így betegségeinket, hadd nézzünk így az életre, Kérünk, segíts ebben egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy átéljük és megtapasztaljuk azt, hogy a te személyed, a te kijelentésed nem holmi filozófia, nem feltételezés, hanem te létezel, igaz vagy, és az vagy, akinek kijelentetted önmagad. Adjad, hogy ezt tapasztalhassuk meg az elkövetkezendő héten is kegyelmedből. Amen.